Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés mára kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, a második fejezetben, a 12. és a 13. versben a következőképpen. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban 3 nappal vagyunk reformáció ünnepe után, és igaz, hogy mi evangélikusok egész évben újra meg újra megemlítjük, hogy szóla grácia, egyedül kegyelem által van nekünk üdvösségünk, de különösen reformáció ünnepén aztán nagy hangsúlyt teszünk erre. Luthernek a szólái, az evangélikus egyháznak a 4 kincse, hogy egyedül a Biblia tesz hitelesen bizonyságot az igazságról. Egyedül Jézus számít az üdvösség szempontjából, és ezt az üdvösséget kegyelemből adja. És egyedül kegyelemből. És mi ehhez hozzátenni nem tudunk. Mi megküzdeni, megdolgozni az üdvösségünkért, az örök életünkért nem tudunk. Egyedül hit által, ez a 4. kincsünk, a hit. Egyedül hit által elfogadhatjuk Istennek ezt a kegyelmi ajándékát. Hát ez volt Luther Mártonnak a nagy felismerése, hogy a középkori katolikus egyház nagyon áttért arra az útra, hogy az embernek kell megharcolni az üdvösségért, az embernek kell megfizetni, az embernek kell jónak lenni, és hogyha nem megy, akkor pénzt adni érte, ugye búcsú cédulák, visszaélések. És akkor Luther Márton felismerte a Bibliát tanulmányozva, hát ha így lenne, hogy a mi cselekedeteink számítanának, akkor senki nem kerülne be a mennybe. Hát senki nem annyira jó, mint ahol az Isten mércéje van. Mi az Isten mércéje? A tökéletes szentség. Mert az Isten szent, és kijelentette, hogy én szent vagyok, ti is szentek legyetek. Ez az ő mércéje, a tökéletesség. És mi magunkat nem tudjuk tökéletessé tenni. Mi nem tudunk tökéletes cselekedeteket bemutatni áldozatul. Isten tud kegyelemből tökéletessé tenni, mert a megváltó Úr Jézus Krisztus vére azért folyt, hogy a bűneinket lemossa rólunk. És ezáltal a megváltás által tesz Isten szenté és tökéletessé. És így lehet bejutni az ő országába, kegyelemből, hit által. És akkor rögtön ott van a gondolatainkban, hogy igen, de akkor mi van ezzel a most felolvasott igével? Ráadásul egy mondaton belül, mintha ellentmondás lenne. Ugye Pál apostol is, aki egyébként minden levelében nagy hangsúlyt tett arra, hogy csak is a kegyelem számít, és csak is a hit számít, hogy hitáltal elfogadni Isten kegyelmét, hitáltal elfogadni azt, hogy bemehetünk az ő országába, a mennybe. És akkor most is írja a mondat utolsó részében, hogy mert Isten az, aki munkálja. Isten az, aki munkálja. Még azt is, hogy el tudjátok fogadni, még azt is, hogy hinni tudtok, még a hitet is ő munkálja bennetek, még a szándékot is, még az akarást is, hogyha azt mondod, hogy jaj, szeretnék hinni, de nem tudok, de szeretnék, akkor még ezt a szeretnéket is az Isten munkálja benned. Önmagadtól még erre sem lennél képes, még ez is kegyelem. És akkor nincs itt valami ellentmondás egyetlen mondaton belül, amikor azt írja Pál apostol, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Munkáljátok ti? Most akkor Isten munkája, vagy nektek kell munkálni? Ráadásul félelemmel és rettegéssel? Ugye Istennel kapcsolatban pont azt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem kell nekünk félni már az ítélettől. Nem kell nekünk félni már a pokoltól. Nem kell nekünk már félni az örök haláltól, hiszen pont ettől szabadított meg az Isten. Éppen ezért halt meg Jézus értünk a kereszten, hogy ettől a félelemtől megszabadítson, hogy rá tudjunk hagyatkozni, hogy igazán benne bízzunk, hogy bizalommal legyünk, mint ahogy a kisgyerek a szüleihez, mert lehet, hogy esetleg ott van az a kis félelem, hogy hát a szüleim talán megbüntetnek, de mégis hozzájuk fordulok, mert ők tudják helyrehozni azt, amit elrontottam. Talán lesz egy kis szidás, vagy esetleg egy kis elfenekelés, de mégis ők tudják rendbehozni, hogy a végén happy end legyen, hogy a végén mégis jó legyen minden, hogy ne legyen elrontva mégsem véglegesen az a dolog. Amikor arról beszélünk, hogy szükséges az istenfélelem, ezt ugye könnyű félreérteni. Isten és a félelem együtt, hát félni kell az Istentől? Nem. Nem kell félni az Isten örök büntetésétől. Nem kell félni a sötétségtől. Nem kell félni az örök haláltól. Nem kell félni az elvettetéstől. De istenfélelemre szükség van olyan értelemben, hogy tudom, hogy az Isten ott van. Tudom, hogy ő látja. Tudom, hogy ő tudja. Tudom, hogy neki rosszul fog esni. Tudom, hogy neki ezzel bánatot okozok. És nem akarom. Nem akarom ezt. Az Isten félelem az Isten szentségének a megtapasztalása. Az ő jelenlétének a komolyan vétele. Érezni azt, hogy körbevesz az ő szentsége, körbevesz az ő jelenléte. Nem maradt titokban ő előtte, még a gondolatom sem. Most a halottak napja alkalmából küldtek nekem egy nagyon szép történetet elolvasásra. Egy 5 éves kisfiúról szól, és a nagymamájáról, hogy halottak napja előtt ugye kimentek. Nagymama rendbe akarta tenni a sírokat, főleg a elhunyt férjének a sírját, a nagypapa sírját. Hát ezt ugye így szoktuk, hogy amikor már november 1-je van, akkor már csak kimegyünk, de már minden rendben van, minden kész van, már a virágok is ott vannak. Már előző nap, hát legalábbis a mi falunkban is így volt, hogy előző napokban kivitték már a virágot is. Már elsőjén csak egy séta volt a gyertyákkal. És kimegy a nagymama, nagyon-nagyon sok virággal, és a kisfiú is kérdezi, hogy mama, én is vihetek virágot? Hát persze van bőven a kertben, hozhatsz te is amennyit csak akarsz. És a kisfiú rengeteg virágot szed, és kimennek a temetőbe is beszélgetnek. Ezek az áldott beszélgetések, amire Isten megadja a lehetőséget. Amikor ott van az a hangulat, az a légkör, amikor a gyerek is jobban odafigyel a fontos dolgokra, és amikor elég csend is van, megvan az alkalom, megvan a lehetőség, meg lehet emlékezni a nagyapáról, és közben erősödhet az Istenben való hitünk, az Istenben való reménységünk is. És akkor a kisfiú nagyon sokat kérdez a nagymamától, hogy nagymama és nagypapa most ott van Istennél? Igen, kisfiam. Biztos, hogy ott van? Kisfiam, én biztos vagyok benne. A nagypapa szerette Istent, szerette az Úr Jézust. Bibliát olvasott, imádkozott, reménysége volt, hogy ő oda megy az Úrhoz. Én azt gondolom, hogy ő ott van. És most azért hozunk neki virágot, mert ő ennek örül? Hát nem tudom, kisfiam. A nagypapának, ha ott van Istennél már, megvan a legnagyobb öröme, ami csak lehetséges. Hogy számít-e neki a mi virágunk? Hát nem is tudom, de így szoktuk kifejezni, hogy szeretettel emlékezünk rá. De tudod, kisfiam, a nagypapa mindig azt mondta, hogy addig kell szeretni az embert, amíg él, mert addig van rá szüksége. Amíg együtt vagyunk az úton, amíg itt vagyunk ebben a világban, amíg együtt megyünk az Isten útján, itt e földi életünkben, addig kell egymással jót tenni, addig kell egymást szeretni, addig kell virágot vinni, addig kell beszélgetni, addig kell fontosnak tartani. Mert amikor már elment ebből a világból, hát ha ott van az Istennél, akkor mit számít már a mi virágunk neki? Ő már sokkal nagyobb örömöket tapasztal meg. Ha meg nem szerette Istent, és nincs ott nála, akkor meg még annyira se számít. Amíg itt vagyunk, mi élők, kell, hogy szeressük egymást, és megajándékozzuk egymást. Sokat mesélt a nagymama az unokának ebben a szent csendben, a nagypapa bölcsességével kapcsolatban. És a kisfiú pedig gondolkodik. Nagymama, sétálhatok itt a temetőbe? Hát persze, kisfiam. Nagymama pedig teszi rendbe a sírt, hát az ugye időbe telik. És egyszer csak megüti a fülét, hogy az emberek, többen is voltak ott a temetőbe sírokat rendbe tenni, az emberek mondogatják, hogy jaj, de aranyos ez a kisfiú, te is kaptál virágot tőle, én is kaptam virágot tőle. A kisfiú elkezdte odaadni az embereknek a virágot. És visszamegy a nagymamához, és nagymama kérdezi, hogy kisfiam, nem a nagypapa sírjára hoztad a virágot? De igen, a legszebbeket azért megtartottam. De nem te mondtad, mama, hogy a papa szerint az élőknek kell adni? Az élőknek kell kimutatni a szeretetünket? Az élőknek számít az, hogy mit adunk? És hogyha a nagypapa most lát engem most a nagypapa, mama? Nem tudom, kisfiam. Ezt igazán nem tudom. Lehet, hogy nem lát, de lehet, hogy igen. Hát, hogyha lát most a nagypapa, akkor szerintem most nagyon örül. Sokkal jobban örül, mint hogyha az összes virág az ő sírjára került volna. Ez igaz. Ez igaz. Ha lát a nagypapa, akkor nyilván ezzel lehetett a legnagyobb örömet szerezni neki. Hogy az ő tanítása szerint, az ő bölcsessége szerint kezdett el cselekedni a kisunoka. Azt nem tudjuk, testvérek, hogy a nagypapa látja-e vagy nem. Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy hát az Isten biztos, hogy abban az örömben, abban a boldogságban nem akarja a földi szomorúságokat elétárni. Mások azt mondják, hogy de igen, látnak ők, akik a mennyben van. Én nem tudom. Egy viszont biztos, az Isten látja. Hogy a nagypapa látja-e, az elhunyt szeretteink látják-e, én azt nem tudom. De hogy az Isten látja, hogy mit teszünk, sőt azt is, amit gondolunk, az viszont egészen bizonyosan igaz. Miért nem vesszük ezt komolyan? Miért élünk úgy, mintha Isten nem látná, nem hallaná, mintha ő nem is lenne? Miért merünk elmulasztani dolgokat, amiről pedig tudnunk kellene, hogy az az Isten akarata, hogy megtegyük? Miért merünk kimondani bántó szavakat, pedig tudjuk, hogy azzal nem csak a másik embert, hanem Istent is megbántjuk? Miért merünk megtenni olyan dolgokat, amiről tudjuk, hogy nem a szeretet kategóriába tartozik? Bonhoeffer nagyon sokat ír arról, hogy a kegyelem, Isten kegyelme az nem olcsó kegyelem, de azzá tesszük, mert hogy ingyen kapjuk meg, Isten kegyelmét ingyen kapjuk, nem kell érte megfizetnünk, nem kell érte megdolgoznunk, de azért az még egy drága kegyelem, amit meg kellene becsülnünk, de nem becsüljük meg, olcsóvá tesszük. Pedig nagyon drága, és Istennek nagyon sokba került. Istennek mindenbe került. Önmagát adta, emberré lett. Végigélt egy emberi életet itt a földön. És aztán Jézusban kereszthalált halt. Kint szenvedett, magára vette az összes bűnünket. méltatlanságunkat, hitetlenségünket. Meghalt értünk. És erre mi vállat vonunk? Nem számít, nem érdekel? És éljük az életünket úgy, mintha ez nem történt volna meg? Nem szánjuk oda magunkat, hogy az Isten akarata szerint éljük az életünket? Nincs elköteleződés. A fontossági sorrendünkben ott van Isten és az ő ügye, a gyülekezetnek, az Isten országának az építése, a szolgálat. Ott van a legeslegutolsó helyen. Ha marad rá időnk, akkor foglalkozunk vele, hogyha nem, akkor nem. Mi az Isten félelem? Egy teljes elköteleződés Isten felé. Nem a pokoltól, az örök büntetéstől való rettegést értjük az alatt, hogy Isten félőknek kellene lennünk, hanem azt értjük alatta, hogy komolyan vesszük Istent. Komolyan vesszük, hogy az ő akarata szerint szeretnénk élni. Nemrégen egy lelkész társammal találkoztam, régebben nagyon jó kapcsolatban voltunk, és újra találkoztunk, és kiöntötte a szívét, és azt mondja, hogy ő most ott tart a szolgálatban, hogy olyan nagyon megbántva, olyan nagyon megalázva érzi magát, mert hogy őt olyan semmibe veszik, hogy ő kiteszi a lelkét az emberekért, a gyülekezetért, a gyülekezet tagjaiért, és olyan nagyon-nagyon semmibe veszik. Levegőnek nézik. Azt mondta, hogy inkább szociális munkásnak néznek, mint lelkésznek. Segítsek, ha baj van, de amúgy nem számít a véleményem. Két konkrét esetet mondott el a közelmúltból. Egy családot segített kimenteni az adósságcsapdából, és elmesélte, hogy mennyi utánajárás, mennyi intézkedés, és hogy azokat a vállalkozókat, akikkel ő jóba volt, ilyen kapcsolati tőkének mondjuk ezt, ugye, hogy segítsenek ennek a családnak kilábalni, hogy ne árverezzék el a házat, hogy ne kerüljenek a gyerekek állami gondozásba, hogy ne legyenek a szülők hajléktalanok, hogy együtt maradhasson a család. És mennyit imádkozott ezért, hogy sikerüljön, és sikerült. És kikerültek az adósságcsapdából, és úgy tűnt, hogy minden szép és minden jó. Aztán azt vette észre, hogy egy idő után már elmaradoznak a gyülekezetből, aztán egyszer csak hallja a hírt, hogy újra adósságban vannak. Azt mondja, hogy nem jöttek el előtte, az újabb hitel felvétele előtt, nem jöttek el, hogy beszéljük meg. A lelkésznő talán az ön véleményére is kíváncsiak lennénk. Imádkozzunk együtt, hogy mi az Isten akarata, milyen lépést lépjünk meg, miért ne. Már segített rajtunk, akkor érdekelne a véleménye? Nem. Nem érdekel. A másik eset egy bántalmazó élettársi kapcsolatból mentett ki valakit a gyerekeivel együtt. Az asszony egyedül nevelte a gyerekeit, és egyik élettársi kapcsolatból bele a másikba. Aztán egy ilyen egészen szörnyű helyzetbe került. Egy olyan helyzetbe, ahol naponta megverték őt is, meg a gyerekeit is. No de hát nincs hova mennünk, nincs hol laknunk. Akkor megint beindult intézkedés, segítségért odafordulás, kapcsolati tőke felhasználása, nagyon-nagyon sok mindent megmozgatott, megoldódott a lakhatás, kiszabadultak a bántalmazó kapcsolatba, és ugyanaz. Egy idő múlva már elmaradozik a gyülekezetből, egy idő után már nem keresi a lelkészt, hogy együtt imádkozzanak. És egy kis idő múlva újra egy felelőtlen kapcsolat. Nem jött el, hogy megkérdezze a véleményemet, hogy én mit gondolok erről a férfiról. Nem jött el, hogy esetleg én kívülről látok olyasmit, amit ő nem lát. Nem jött el, hogy tanácsot kérjen, hogy együtt imádkozzunk, hogy keressük Isten akaratát, hogy kérjünk Istentől igét, hogy igei vezetést kérjünk és kapjunk. S hányszor elmondja pedig ő is, amikor a gyülekezetet tanítja, hogy a Szentlélek vezetését komolyan kellene venni, a Szentlélek vezetésére oda kellene figyelni, mert az Isten szent lelke él, és hat, és vezet, és megmutatja, nem csak a körülmények által, nem csak a józan eszünk által, a testvérek tanácsa által is. Az milyen fontos lenne, hogy megkérdezni a lelkészt, keressük, kutassuk együtt az Isten akaratát, vagy megkérdezni az imakörnek a többi tagját, testvérek, segítsetek, imádkozzunk együtt, keressük, kutassuk együtt az Isten akaratát, és a Szentlélek vezet leginkább az ige által, leginkább azáltal, hogy elővesszük a Bibliát, és olvassuk, és kutatjuk, hogy találunk-e benne valamit, ami erre az esetre vonatkozik. És ami már úgy kezd kikopni, pedig én nagyon fontosnak tartom, hogy igét kérni, konkrét igét. Úgy mondtuk régen, hogy élő igét kérni, hogy imádkozni, hogy Uram, adj nekem élő igét, tedd valamelyik igeverset élővé a számomra, amiből én megértem, hogy mi a te akaratod. Ez milyen fontos lenne, és visszagondoltam így a saját életemre is, hogy én olyan közösségben voltam fiatal koromban, ahol ezt így nagyon komolyan tanította a lelkész, hogy ne döntsetek addig, amíg nem kaptok igét Istentől. Addig imádkozzatok, és ez nem egy valami babonás dolog, hogy most akkor húzunk egy kártyát, és ami azon van, akkor azt kell figyelembe venni. Nem. Ez nem egy babonás lépés, vagy hogy nyissuk ki a Bibliát, és ahol kiny. Nem. Hanem amikor egy igevers szíven üt, amikor szíven talál, amikor az ember szíve beleremeg, hogy ezt az igét az Isten most nekem mondja. Lehet, hogy nem ige kártyán húztam, lehet, hogy nem ott volt, ahol éppen kinyitottam, lehet, hogy nagyon sokat kellett olvasnom a Bibliát, fejezeteket egymás után fejezetről fejezetre, de aztán jön egy olyan ige, ami szíven talál, amiben az ember szíve beleremeg, hogy az Isten most nekem, pont nekem, és pont ezt mondja, és ezáltal vezet. És a fontos döntéseknél ez nagyon-nagyon fontos lenne. Fontos józan ésszel végig gondolni, fontos a testvérek tanácsát kikérni, fontos mérlegre tenni, fontos nézni a körülmények alakulását, fontos az, hogy ne mondjon ellent a Biblia tanításának az a döntés sehol, semmiben. De fontos azt tudnunk, hogy a Biblia az nem egy olyan könyv, mint a többi, az nem egy regény, hanem az Istennek az élő igéje, ami nem csak akkor szólt az emberek szívéhez, amikor leíródott, hanem most, 1000 évek elteltével is tud általa szólni az Isten, és tud általa vezetni az Isten. Hányan és hányan elmondják a testvérek közül is, hogy a konfirmáció igém, igen, az szíven talált, és az újra meg újra eszembe jut. És az ott van fönn az ágyam fölött, és azt naponta elolvasom, és az ige végig kísérte az életemet, és tudom, hogy a lelkészem azt valószínűleg imádkozva választotta, mert az annyira ráillik az életemre. De ahhoz, hogy az ember élő igét kapjon, ahhoz bizony tusakodni kell, ahhoz imádkozni kell, egyedül is, meg együtt is. Nagyon fontos ez pályaválasztásnál. Emlékszem arra, amikor 5 éves voltam a teológián, és lehetőség volt egy nevelő otthonba menni, de sok bizonytalanság volt bennem. És akkor 2 egymás követő nap, az egyik nap az az ige érintette meg a szívemet, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Ez ugye még nem volt nekem elég, még imádkoztam, hogy Uram, még adj másik igét is, hogy biztos legyek. És a következő nap azt kaptam, hogy mert nem akarja, hogy egy is elveszene kicsinyek közül. És ez már olyan módon érintette meg a szívemet, hogy onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy nekem ott a helyem is csinálni kell, és ebben már nem inokhattam meg. Amikor az ember ilyen módon kap igét, akkor már nem inog meg benne. Vagy amikor elbizonytalanodtam, hogy 6,5 éves kapcsolat után hozzámenjek-e a férjemhez, mert az én szolgálatom Pesten volt, az övé meg Békés megyében, és a körülmények másképp alakultak, mint ahogy én szerettem volna. És akkor most akkor akarja Isten ezt az esküvőt, ezt a Frigyet? Ha megházasodunk, soha többet nem lehetek bizonytalan. És imádkoztam, addig imádkoztam, amíg megadta Isten az igéket. Megadta Isten, hogy egy legyőz ezret, kettő pedig tízezret. És 10 000 ember volt ott kereken, ahol először szolgáltunk, a két falu lakosságát összeadva, pont 10 000 voltak. Ez egy nagyon nagy megerősítés volt, és még több igét is kaptam. Vagy amikor a lelkészé szentelésemben voltam bizonytalan. Uram, akarod, hogy lelkész legyek? Sokáig halogattam az egyetem elvégzése után a felszentelést, és aztán Isten megérintette a szívemet. Szintén egy igével. És ezek az igék aztán akár a házasságról, akár a szolgálatról, lelkészi szolgálatról végigkísérik az ember életét. Ilyen igék töltik be az embernek a szívét, akkor már nincs megingás. Akkor már nincs elbizonytalanodás. Esetleg meg lehetne keresni a lelkészt, meg az imádkozó hívő testvéreket. Mi az Isten akarata? Miben lépjek bele? Miben ne lépjek bele? Ne vegyen félvárról az élet nagy dolgait. Ne vegyen félvárról, hogy mégis mi az Isten akarata. Úgyhogy ezt mondta ez a társam, ez a lelkésznő, hogy valahogy nagyon megbántva, megalázva érzi magát. Szociális munkásnak jó, de lelki vezetőnek? Annak nem kell. Lelki pásztornak? Annak nem kell. Isten profétájának? Annak meg aztán végképp nem kell. Profétai szolgálatot a mai posztmodern ember aztán végképp nem akarja elfogadni. És akkor beszélgetünk, és mondom neki, hogy nem ezt éli át Jézus is nap mint nap velünk emberekkel kapcsolatban? Nem ezt éli át az Úr is, hogy mi emberek így bánunk vele? Segíts, mert bajban vagyok. Add meg, amire szükségem van. De amúgy meg ne szólj bele az életembe. Nem kell a tanács, nem kell a vezetés, nem érdekel, hogy mit akarsz. Testvérek, gondolkozzunk el az életünkön és a hozzáállásunkon. Nem így vagyunk mindannyian Istennel szemben, mint ahogy ez a gyülekezet a lelkésznővel szemben volt. Isten, mint szociális munkás, hozzon ki a bajból, rendezze az életünket, hozza rendbe, amit mi elrontottunk. De hogy megkérdezzük az ő akaratát, hogy melyik irányba menjünk, mit lépjünk, mit ne lépjünk, mire mondjunk igent és mire nemet, hát az már nem. Azért ennyire ne szóljon bele az életünkbe. Azt mondja az apostol, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Az üdvösség, ugye egyszerűen azt szoktuk mondani, hogy az örök élet a mennyben, tehát az üdvösség a megtartatás, az Istennél való megmaradás. Fogalmazhatjuk így is, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok, hogy megmaradjatok az Isten akaratában. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok, hogy megmaradjatok Jézusban, a megváltóban. Legyen az első helyen életünk fontossági sorrendjében Isten és az ő akarata. Legyen megbecsült a kegyelem. Ne legyünk közönösek vagy elutasítóak Isten akaratával szemben. Isten félni azt jelenti, hogy elköteleződni neki. Odaszánni az életünket, hogy azt tesszük, amit ő akar. Azt mondjuk, amit ő akar. Azt gondoljuk, amit ő akar. Menjünk Jézushoz. Mi a véleménye, mi a tanácsa, az akarata, adjon vezetést, adjon élőigét, és aztán adjon erőt, hogyha felismertük az akaratát, akkor meg is tudjuk tenni, amit ő kér. Imádkozzunk. Uram, Uram Jézus, a te kegyelmed nagyon-nagyon drága, hiszen te nagy árat fizettél. Odaadtad magad teljesen értünk, hogy megments bennünket. Hogy megszabadíts a bűntől, az örök haláltól, az ördög hatalmából. Hogy a tiéd lehessünk, itt a földi életünkben is, és az örökké valóságban is ott lehessünk a te országodba. Te teljesen odaadtad magadat ezért. A te kegyelmed nagyon-nagyon drága. És időnként ezt valóban átéljük, átérezzük, és nagyon hálásak vagyunk érte. De időnként bizony elfeledkezünk róla. Időnként elfeledkezünk arról, hogy megbecsüljük ezt a kegyelmet. Időnként elfeledkezünk arról, hogy megkérdezzünk téged, mi a te akaratod. Időnként elfeledkezünk arról, hogy tőled kérjünk erőt, a te szent lelkednek az erejét, hogy tudjunk járni a te akaratodban. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, és rendezd el a gondolkodásunkat, rendezd el az életünket, az érzéseinket, a hozzáállásunkat, hogy másképp legyen ezután, hogy komolyabban vegyünk téged, komolyabban vegyük a te követésedet, és komolyabban ragaszkodjunk hozzád. Hogy ne az legyen, hogy egyik lábbal a keskeny úton, de a másikkal azért a széles úton, hiszen az lehetetlen is. Erősíts meg a te szent lelkeddel, hogy a te keskeny utadon járjuk ezt a földi útunkat. Amen.